Nincs új a nap alatt. Millás reggeli.
Nos, megnézzük akkor, mit okoz az orosz olajembargó Európában. Precser Tamás, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, megszületett a döntés, ugye egyelőre a vezetéken csordogáló olaj jöhet, más egyéb forrásból nem, vannak terveink, hogy ezt növeljük az olajszállítást horvát oldalról. Hogy fog ez most kinézni így az európai olajpiac, ellátás, stb. Benne persze mi?
Hát gyakorlatilag ugye a megegyezés alapján évvégéig le fog válni Európa erről az orosz olajról, kivéve a vezetékes ellátást, ami ugye a déli, illetve az északi ágát jelenti ennek a barátságkő olajvezetéknek. Mondjuk érdekességképpen ugye a németek és a lengyelek is, akik egyébként részben erről a barátságkő olajvezeték északi ágáról kapják a kőolajat, ők is azt mondták, hogy önkéntesen csatlakoznak ehhez. Így jön ki tulajdonképpen az a 90%-os orosz olajexport arány, ami az év végével megszűnhet.
Ők honnan pótolják? Azért ez egy nagyon nagy arány. Ugye az oroszok bejelentették, hogy jó, hát köszönjük, majd eladjuk másnak. Gondolom ez sem annyira egyszerű, de minket Európa érdekel alapvetően, hogy mi lesz most a mix, honnan jön az olaj?
Hát azt gondolom, hogy elsősorban az arab világ felől, tehát gyakorlatilag az lesz a legnagyobb forrásunk. Lényegében azt lehet mondani, hogy az az olaj, amit az indiaiak és a kínaiak megvesznek mondjuk az oroszoktól, és ami ilyen ezáltal felszabadul a Közel-Keleten, ezt megveheti Európa. Emellett nyilván az Egyesült Államok, Brazília és Afrika is egy komoly ellátója lehet Európának. Ugye gyakorlatilag napi 4 millió hordó kőolajat és kőolajterméket kell pótolnunk. Azért ez a globális olajpiacon, amely egy olyan 50-55 millió hordó per nap, azért ez pótolható.
Aha. Mi lesz, hogyha beindul Kína is így a lezárások után? Ugye most azt mondod,
hát
hogy
ugye,
ez egy viszonylag...
Most hiányt érzékelünk.
Viszonylag egyszerű recept, hogy amit majd nem vesznek meg az araboktól, megveszik az orosztól, és akkor rendben van az egyensúly. Mi van, hogyha mind a két oldalról kell neki, mert esetleg elkezdenek beindulni, begyorsulni, növekedni?
Hát igen, ami az egész szituációt most egy kicsit nehézé teszi, én azt gondolom nem is a pótlás, hanem maga az egész globális olajpiacnak a helyzete. Ugye tegnap Fatih Birol, aki a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, arra figyelmeztetett, hogy még a 74-es olajválság idején sem volt olyan rossz a helyzet, mint most. Ugyanis akkor elsősorban az olajpiacot érintette a válság, most viszont ez a válság érinti gyakorlatilag az összes energetikai területet, tehát az olajat, a gáz, az elektromos áramot egyaránt. És hát én azt láttam az olajpiacon is, hogy nagyon feszült. Különösen a termékpiac, tehát a dízel és benzinkészletek olyan alacsony szinten vannak, amit én mondjuk a 22 éves olajpiaci karrierem során még soha nem láttam.
Hát ezek nem jó hírek, főleg az árakat tekintve. Ezek szerint akkor lehet nyomás készterméken. Alapanyagon nem tudom, hogy ez a cserebere így az olaj árában jelente változást. Azért nyilván ezek bejáratott útvonalon jó működő ellátást eredményeztek az orosz olaj szállítása Európába. Most a váltás azért gondolom azt is drágítani fogja. Tehát alapból drágíthatja az olaj árát.
Igen, én igazából ezt az egész olajembargót nem tartom egy túl okos lépésnek az Európai Unió részéről, ugyanis valószínűleg az lesz, hogy a végén mindenki olajhoz jut, csak gyakorlatilag a köztes szereplők, illetve a termelők jobban járnak. Tehát főleg ilyen feszült piaci helyzetnél egy ilyen nagy termelőt, mint Oroszország, ugye aki a világ harmadik legnagyobb olajtermelője, nagyon nehéz szankciókkal sújtani úgy, hogy ez ne hulljon vissza ránk. Úgyhogy én ezt emiatt nem tartottam egy túl okos lépésnek, sokkal inkább mondjuk egy ilyen importvám bevezetését észszerűbb döntésnek tartottam volna.
Az, hogy a horvát oldalról próbáljuk növelni az olajszállítást, ugye a horvát fél ebbe bele is egyezett és áldását adta rá, ez mennyi idő, vagy mit jelent ez technikailag, ez a fajta átállás, vagy volumen növelés?
Hát ugye gyakorlatilag két dologról van szó. Egyrészt a horvát Janaf, aki az Adria kőolajvezetéket karban tartja, nekik kell kb. Egy olyan 200 millió eurós beruházást megtenniük, ami általában néhány hónap alatt megtehető, és ezzel szélesíthető gyakorlatilag a mostani kapacitása ennek a kővezetéknek. Illetve hát nagyon fontos lenne ugye a MOL oldaláról megtenni különböző beruházásokat, elsősorban tárolókat, illetve ilyen úgynevezett keverőkapacitásokat kiépíteni, hogy ugyanolyan olajat tudjanak kikeverni a különböző tengeri olajakból, mint amit most az oroszok biztosítanak feléjünk, vagy felénk. Ehhez ugye a MOL szerint 2-4 év és hát 5-700 millió dollár beruházás szükséges. Egyébként még annyit tennék hozzá, hogy ez az egész kérdés nem csak minket érint, tehát nem csak a MOL csoportot, de például az Unipetrolhoz, tehát a cseh céghez tartozó Litvinovi Finovito is a Barátság déli részéről kapja a kőolajat. Tehát mondjuk a horvát Adria vezeték bővítése az a részben a cseh ellátásról is szól.
Uh-huh. Ezt most ugye az EU döntött így, arra lehet-e számítani, hogy esetleg az oroszok meg arról döntenek, hogy akkor ha ti így, mi úgy korlátozzuk a gázszállítást, az veszélyben van-e esetleg?
Hát ugye a gáz egy kicsit más tészta. Az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy racionálisan nem tesz ilyen lépést Oroszország. Aha. Sajnos azonban azt látom, hogy az utóbbi néhány hónapban mind orosz, mind EU részről is vannak irracionális lépések. Aha. Mondok egy konkrét példát, ugye Oroszország felmondta fél évvel idő előtt a lengyel, illetve a bulgár hosszú távú gázszállítási szerződést. Erre pár héttel később a lengyelek a saját tranzit szerződésüket felmondták, ami ugye nem nekik szállít gáz, hanem hogy elsősorban Németországnak, itt a Jamal vezetéken keresztül, amiből gyakorlatilag Lengyelország tulajdonképpen egy komoly pénzt kaphat. Ugye ezt miért tették, ezt én személy szerint nem értem, tehát azt gondolom, hogy ez is egy irracionális lépés. És hát igen, sajnos itt a veszélye ennek az egész szituációnak az az, hogy egy ilyen háborús kiélezett helyzetben irracionálisan lépnek majd fel a felek. Többek között Oroszország is lekapcsolhatja akár télen, mondjuk, hogy a téli időszakot megelőzzen a gázellátást Európa felé.
Próbálnék keresni valami nem, jobb kérdést, nem, hogy nehez
nem,
legyen.
Nem, zárjuk valami, oké, okay, nem, hát nyilván akkor azzal zárjuk, hogy rendben. Most nyár van, ugye pont a, szerintem a téli időszakra kérdezzünk rá. Mit látsz ezekből a szankciókból, hogy erre halad az Európai Unió és Oroszország között a konfliktus, illetve az egész olaj- és gázpiac a világon, mit lehet prognosztizálni? Lehet-e egyáltalán valamit?
Na, hogy mondjak akkor azért jó hírt is, Európa azért gőzerővel készül a térre, például a gáztárolóknak a feltöltöttsége az most időarányosan jóval előré haladottabb, mint ami mondjuk tavaly volt, ilyen 46% körüli most az európai töltöttség, és hát nagyon úgy néz ki, hogy már a nyár végére akár megtelhetnek ezek a tárolók. Tehát az irracionalitás ellenére azért Európa készül erre az eseményre.
Illetve pont azért, mert nem csak mi számolunk a lehetséges irracionális döntésekkel, hanem gyaníthatóan ők is.
Igen, tehát azért a jó hír az az, hogy én azt gondolom, hogy lakossági szinten biztos, hogy lesz télen ellátás, még akkor is, hogyha az oroszok ezt az irracionális döntést megteszik. Hozzáteszem azt, hogy azért ez nekik is pénz.
Aha, persze.
Bízunk benne azért, hogy egy ponton túl azért itt valahogy visszatér a józan ész a felekbe.
Jó, így jobb lesz elválni. Tamás, köszönjük, hogy beszélgettünk. Szép napot!
Köszönöm.
Szia! Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével váltottunk pár szót. Szoller Andi híreivel megyünk tovább.